Csont Gergő itt volt, azt hiszem, 2 vagy 3 héttel ezelőtt az angolai expedícióról beszélgetvén, aminek az egyik tagja, résztvevője volt, akkor egy picikét a komolytalan dolgokról beszéltünk, és hát nem arról, amiről kellett volna adott esetben beszélni, nevezetesen, hogy miről is volt szó ezen az expedíción, és milyen sikerrel zárt, és egyáltalán volt-e értelme annak végigmen azon az úton, amin végigmentetek. Szilas Ildikó itt a stúdióban, aki az expedíciónak a másik tagja volt, és akkor, ha tetszik, akkor kicsit komolyabban beszélgetünk a dologról. Szia!
Szervusz, köszöntöm szeretettel a rádió hallgatókat is.
Szóval azt a várakozást, amit úgy kitűztetek magatok elé, az sikerült teljesíteni, vagy csak egy újabb kalanda lettetek gazdagabbak?
Én azt gondolom, hogy vagy merem remélni, vagy bízom benne, hogy a mi projektjeink azért a kalandozásnál annál valamivel komolyabbak. Én azt gondolom, hogy mindig nagyon...
Ezt én azért kérdeztem tőle, tudod, mert amikor az ember csinál valamit, akkor hogy magában levonja a konzekvenciát, nem biztos, hogy elmondja. Vagyis, hogy ez most megérte, most jó volt, vagy nem volt jó, aztán kifele mond, amit mond, de az így magában tudja, hogy ez kaland volt, vagy nem volt kaland.
Hát kalandnak mindenképp kaland,
hát persze,
afrikai utazás, de
fokú.
Én azt gondolom, hogy ez jócskán hordoz eredményeket is, mind a magunk, mind a szélesebb közvélemény, mind az adott esetben a tudományos szféra számára. Ezt tegnap láttam visszaigazolódni, amikor is a Magyar Földrajzi Múzeumban mentem Érdre, és többek között Kubasek János igazgató úrral előkészítettük a szeptember 6-án megnyíló Magyar László kiállítást, amelyet egy konferencia, egy tudományos konferencia fog megelőzni. Úgyhogy tegnap volt az az alkalom, amikor lényegében a Lantai Csont Gergely által készített fotográfiák egy részét megmutattam a Földrajzi Múzeumban olyan szemeknek, akik ismerik
Gergő Magyar nem tudta megmondani, hogy hány képet csinált.
Nekem azt mondta valamelyik nap, hogy 18 ezernél állt meg körülbelül, és hát abból én egy 350 képet vittem tegnap, amelyet ma hajnalban 94 fotográfiára redukáltam, és ezt fogja felhasználni a Földrajzi Múzeum a kiállításban, lesz egy expedíciót bemutató szövegrész, lesznek nagy molinók, hangulatot keltő molinók a fotóival a Gergőnek, és lesz egy projektoros vetítő, illetve nagy örömömre van egy évek óta tartó hobbim, úgymond, vagy szenvedélyem, tárgyakat hozok Kongói Demokratikus Köztársaságból a legtöbbet, illetve amerre járok Afrikából, néprajzi jellegű tárgyakat gyűjtök, és ebben a Magyar László kiállításban megtalálta 43 darab tárgyam a helyét, úgyhogy ennek kifejezetten örülök, hogy nem otthon porosodik, hanem megmutatódik a világnak. Tehát tegnap is azt mondták a szakavattó személyek, hogy jó munkát végeztünk, nagyon sok a helyazonosság, sikerült beazonosítanunk sok olyan helyet, ahol Magyar László járt, megfordult, élt. Kerestük több-kevesebb eredményekkel a sírhelyét, Magyar Lászlónak a szálláshelyét, hogyha szeretnéd, ezekről is be tudok beszámolni, vagy bővebben is tudok beszélni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból, tartalom szempontjából sikeres volt, egészségben, évségben, nagyobb probléma nélkül lezongoráztuk ezt a majd 2 hónapos expedíciót Angolában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból is sikeres volt, én meg vagyok elégedve.
Igen, ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ember, amit csinál, az utána némi elégedettséget váltson ki legalább saját magában, és hogy a másokban is az mindenképpen jó. Visszatérve a fotókra, 18 ezer az 18 ezer, abból néhány száz az sem könnyű, és abból megint redukálni is 94-re, szóval minek az alapján próbáltad ezt a dolgokat úgy megszerkeszteni, aminek aztán a vége a 18 ezerből lett a 94?
Ilyenkor mindig most ugye a Magyar László kiállításról beszélek, Földrajzi Múzeumban pontos úgymond elképzeléseket, instrukciókat kaptam Kobasek János tanár úrtól is, arra vonatkozok, hogy mit szeretne visszalátni. Nyilván őket például a földrajzi jellegű, vagy a tájképek érdeklik jobban.
Azok érdeklik jobban?
A Földrajzi
Tényleg?
Múzeum lévén igen.
Persze.
A helyazonosságok érdeklik. Úgyhogy, és kevesebb néprajzi. Laktam bele portrékat is, de ebben a válogatásban kifejezetten arra figyeltem, hogy a helyazonosságok szerint meg legyenek. Lucirában például, ahol Magyar László az utolsó éveit töltötte, jártunk, olyan fotográfiát raktunk be, a sírhelykeresésről raktunk be fotográfiát, feltételezett szálláshelyéről. Azokról hát hogyha már nyilván nem tudom erről mennyit mesélt a Gergő, 27 évig tartó polgárháború zajlott pont azon a területen, ahol ő a legtöbbet kutatott, és ahol letelepedett, ahol élt. Ott már nyomaiban található meg az a kultúra, amiről ő annó írt. Uh-huh. De mi megpróbáltuk felkeresni azokat a személyeket, amelyek valamilyen módon reprezentálják azt a kultúrát, amiről ő beszámolt, amiről ő etnográfiai leírásokat készített. Hát több-kevesebb sikerre. Voltak olyan királyságok például, amelyek Magyar László korábban a 19. század közepén még virágoztak. Most nem, hogy nem lehet megtalálni azoknak a uralkodói, királyi családoknak a leszármazottait, de magukat, az egykori királyi központokat, úgymond királyi udvarokat lerombolt, tehát fizikailag is megsemmisítette a háború, úgyhogy ilyen szempontból ez nem volt egy könnyű dolog, de igyekeztünk olyan személyekkel felvenni a kapcsolatot, igyekeztünk olyan helyszínekre elmenni, ahova ő is kötődött, ahol ő is járt, ahol ő is az élete szempontjából és kutatói munkássága szempontjából meghatározó személyekkel találkozott.
Minden relatív, hogy mondani szokták, relatív egy utazási tempó, mondjuk a 19. században, a 20. század elején, és más egy utazási tempó, amivel ti próbáltátok ezeket az utakat végigjárni, autóval, terepjáróval és minden egyebekkel. Az ő általa majdnem, hogy élete során végigjárt útnak a jelentős részét sikerült nektek teljesíteni ez a két hónap alatt, vagy maradnak még, vagy maradtak még olyan útszakaszok, ahol most nem tudtatok eljutni, de el akartatok jutni?
De hát teljessége lehetetlen, úgymond ennyi idő alatt bejárni azt az óriási utat, amit ő megtett.
Ő mivel tette ezt meg? Lóháton?
Nem, ő ezt gyalogszerrel tette meg.
De ő gyalogolt végig?
Igen, végig gyalogolt, illetve mindig kisebb-nagyobb karavánokkal, segítőkkel tette meg ezeket az utakat, és akkoriban még szokásban volt az úgynevezett tipolya hordás. Lényegében egy ilyen függőágyban fekve négy szolga, ő ezt a hátukon.
Ez volt a hálókocsinak az elődje.
Igen, tipolyának hívták akkoriban. Tehát részben tipolyában, részben gyalogszerrel, részben ha folyókat szeltelt, akkor folyami úton. Vagy például Ambrizból felhajozott a Kongó folyón egészen a jelen a Zuhatagig, egy részét ennek az útnak is bejártuk, azt értelemszerűen ugyanúgy hajón, csónakkal, tehát vízi úton tette meg.
Ti pedig ugye terepjáróval. Akkor térjünk most arra részre rá először, hogy mi volt az, ami kimaradt, és mi az, ami miatt érdemes visszamenni Angolába, vagy éppen Kongóba. Tehát mi az, ami nagyon fontos volt a kutatónak, és az őt kutatóknak még mindig nagyon-nagyon fontos, tehát vissza fogtok nyilván menni.
Hát egyrészt nekünk nem volt célunk a Magyar László teljes útvonalának bejárása, hogy ezt említettem, ez lehetetlen lett volna egyrészt azért, mert
rövid az idő hozzá.
30 napos vízumot tudtunk szerezni, másrészt Angola azért egy igencsak drága ország, tehát hogyha nem elmennénk az Angolai Vidékfejlesztési Minisztérium, aki terepjárót ad nekünk sofőrre, nem elmennénk a katolikus misszió, akik vendégszállásoltattak bennünket, vagy néhány támogató, mint például Széles György, a Despen Angola ügyvezetője Luandában, egész nem bírjuk megcsinálni. Tehát egyrészt lehetetlenség állami segítség nélkül megcsinálni, mert a fotográfálás, a kutatás engedélyköteles tevékenységnek minősül. Uh-huh. Egy bürokratikus országról beszélünk, ahol azért a polgárháború talán meghagyta azt a nyomot, hogy azért van ez a gyanakvás. Uh-huh. Tehát nem lehet csak úgy oda menni, bemenni egy kvanyama faluba és elkezdeni fotografálni, tehát ez nem így megy. Uh-huh. Tehát egyrészt ilyen szempontból is szükségünk volt az állam segítségére, másrészt meg, ahogy mondtam, azért jelentősen redukált a költségeinket, már önmagában az a tényező, hogy nem kellett terepjárót bérelnünk. Tehát mi azt tudtuk, hogy van egy vízumunk 30 napra, és azt tudtuk, hogy szeretnénk megcsinálni Magyar Lászlónak a tengerparti útvonalait szeretnénk bejárni, valamint a sírhelyét szeretnénk keresni, és a szálláshelyét. Jócskán az ország szívébe, belsejébe, keletre is elnyúlt a Magyar László egykori útvonala, sőt a jelenlegi Kongói Demokratikus Köztársaság délnyugati csücskébe is az ő útvonala, illetve Észak-Namíbiába is átnyúlt az ő útvonala. Mi ezt tudtuk előre, hogy mi ezt nem tudjuk várni, nem szeretnénk szeretnénk megcsinálni, ezért a tengerparti útvonalakra redukáltuk a mi itinerünket. Ezt tettük egyrészt az elmondottak miatt, tehát költség és időbeli tényezők limitáltság, a másrészt azért, mert azért még úgy tudom, hogy a keleti ország részben még annyira nincs kiépítve az infrastruktúra, mint mondjuk ezen a tengerparti útvonalon, amerre mi jártunk, tehát lényegesen könnyebben tudtunk haladni, illetve azt is szeretném elmondani, hogy itt van egy másik Magyar Lászlót kutatócsoport, például Nemerkényi Zsombor az, aki a doktori disszertációját is térképészként Magyar László egykori kéziratos térképeiből írta, és ő is céljaként határozta meg azt, hogy ezt a belső angolai expedíciót szeretné egyébként megcsinálni, ami nagyon fontos, mert rendkívül jelentős munkákat végzett ott Magyar László. Az ottani kultúrák leírásában, a térképrajzolásban ő úttörő volt, tehát nem lenne mellékes egy ilyen expedíciónak a megszervezése, de azt gondolom, hogy ez már nem feltétlenül a mi feladatunk lesz Lantai Csont Gergővel, illetve a további kutatási irányokat figyelembe véve nagyon sok leszármazottja lehet Magyar Lászlónak Angolában. Két fiú gyermeket hagyott maga után, akiről biztosan tudunk. Hogy utána ővelük mi lett, arról viszont semmit sem, de feltételezhető, hogy a mai napig magyar vér csordogál Angolában, csak éppen nem tudunk róla.
Nem tudni, hogy kinél, mert nem tudni, mi van a srácokon, mert valószínűleg ők nem az apjuknak az útvonalát és az apjuknak a tudását próbálták követni, meg egész más csináltak nyilvánvalóan. Rövidesen folytatjuk. Itt a poptarisznya.hu, Szilas Ildikó a vendégem, ez pedig Bob Marley és a Beatles. Ez a Could You Be Loved. Try to Yeah, good to be loved. Bon Marley és a Wailers, itt a poptarisnya.hu, velem szemben pedig Szilas Ildikó. A dolog ez általában úgy szokott lenni, mikor az ember nekivág egy kalandnak, akkor úgy ömlenek rá az információk, az élmények, aztán egyszer csak úgy érzi, hogy eldugult a dolog, és már csak sodródik az ügyeket illetően. És aztán utána, amikor végén rendezni kell azt, ami átesett, tehát ez majdnem egy komoly problémát okoz. Főképpen, hogyha meg kell határozni a helyet, meg kell határozni az időt, az országot, a napszakot, meg minden egyebet, akkor egyre komplikáltabb, minél jobban belemélyedek, holott pedig annyira egyszerűnek tűnik a dolog. Te vezettél naplót az útról?
Igen, vezettem természetesen egy ilyen úgymond tényszerű naplót is vezettem, meg egy úgynevezett antropológiai terepnaplót is. Tehát egyrészt mindig rögzítettem, hogy melyik adott napon hol járunk, GPS koordinátákat rögzítettem, kivel beszélünk, elérhetőségeket rögzítettem, helyszínneveket rögzítettem, folyóneveket. Illetve írtam egy emlékeztetőt, én úgy dolgozom antropológusként, nem tudom miért, én nem preferálom a diktafont. Tehát én azt szeretem, hogyha beszélgetek valakivel, akkor iszonyatosan ráfókuszálok, és egész egyszerűen megmarad a fejemben a beszélgetésnek szinte nagyjából minden részlete.
És utána azt leírom.
És utána írom azt le. Jobban tudok koncentrálni a beszélgetésre.
Ha nem fogsz egy szerkezetet a kezedben, ami egyébként pontosan arra rossz, hogy gyakorlatilag az úgyis megvan, vagyis nem kell annyira figyelni.
Igen, és amikor figyelek, akkor utána sokkal jobban adják magukat a következő kérdések. És amit én még szeretek csinálni, az, hogy leírom ezeket a beszélgetéseket, visszaidézem ezeket az információkat, és utána rögtön, hogyha van valamilyen emocionális sugallat, akkor rögtön írok egy ilyen szubjektívet. Uh-huh. Mert ugye nagyon sokszor az van, hogy hazajövünk egy ilyen útról, és egyrészt tudományos ismeretterjesztő jellegű cikkeket publikálunk, előadásokat tartunk, másrészt olyan stílusban is tudnom kell írni, doktorandus antropológusként igyekszek ezt is megteremteni, hogy a sok ember megértse, hogy a sok emberhez eljusson. És ezek a kis szubjektív gondolatmenetek, érzelmi töltettel áthatott gondolatmenetek, ezek általában ennek a közvetítésére megfelelő csatornának bizonyulnak.
Hány emberrel beszélgettél?
Hú, több százzal, több ezerre, nem tudom.
És mennyien vastag a naplód?
Hát írottan a tényszerű az 27 oldal lett.
Az végül is egyszerű, az nem könnyen áttekinthető.
A szubjektívet ennek többszöröse, de hát még egy csomó mindent nem írtam meg. Tehát hazajöttünk két hete, ilyenkor jó egy kicsit eltávolodni a témától, egy kicsit ülepednek is a dolgok.
Tud ülepedni, vagy még mindig zsong a fejed, hogyha belegondolsz?
Most azért zsong a fejem még mindig, mert ez itt most tényleg nagyon sűrűn kaptuk. Tehát 60 nap, két ország, csak Angolába 7000 kilométert mentünk közúton, 15 városba dolgoztunk, 7 tartományba, utána Kongó, dettó ugyanez. Az expedíció után még elmentünk a Gungu Fesztiválra is, úgyhogy itt most nagyon-nagyon sűrűn kaptuk, úgyhogy még most ülepszik.
Azért. Tehát még van idejének, hogy ülepedjen.
Van. Tehát nem sietek sehova.
Ez igaz. Egy térkép is volt a kezedben az előbb, azt láttam, a térképen pedig nagy valószínűséggel az útvonalat próbáltad követni, vagy berajzolni, meg mindent odaírni, ami fontos volt neked.
Igen, mert ha valaki megkérdezi, hogy akkor merre jártunk, és miért mentünk el oda, akkor mindig jó puskázni a térképből, mert tényleg olyan sok helyen voltunk. Hát itt nagyon nagy vonalakban, ha érdekes lett, akkor szívesen elmondom, hogy Luandából, Angola fővárosából indult ez az expedíció, június 6-án érkeztünk meg a TAP Portugállal, Portugálián keresztül, és lementünk délre Benguelába, ez az Atlanti-óceán partvidéki gyönyörű város, ahonnan egyébként Magyar László is az első karavánját szervezte.
Tehát ő is onnan indult.
Igen, lényegében onnan indult, mert itt elég, azt mondták, hogy rossz a klíma, és hallott arról, hogy Angola belső tartományaiban országban, Hambó országban, ő ezeket így jött el még a 19. század közepén, sokkal jobb a klíma, és kereskedni is lehet, úgyhogy ilyen kereskedő karaván szervezett, és elindult nyíl egyenesen az ország szíve felé, keleti irányba. Mi ugyanezt tettük az Antai Csont Gergelye, Huambóba, majd Kuitóba mentünk el, ő egyébként Kuitó környékén telepedett le, próbáltuk keresni a szálláshelyét, ellátogattunk Bailundóba, ő a Bailundó királyságról sokat írt, hogy sikerült találkoznunk a helyi vezetőkkel, úgynevezett szóbákkal, a mai napig ugyanígy szóbáknak hívják ezeket a személyeket, ő is ugyanígy írta le több mint 150 évvel ezelőtt ezeket a úgymond tradicionális vezetőket. Ezt is érdekes volt látni, hogy ez a fajta szerep vagy funkció a kultúrában még mindig él és életben van.
Amíg nézed a térképet, volt-e valaki, aki emlékezett arra az útvonalra, meg arra a küldetésre, amit Magyar László teljesített az ottaniak közül? Találkoztál olyan emberekkel, akik igen, tudom, volt egy ilyen ember, vagy ne, hát én nem élhettem nyilván akkor, de az én apám, a nagyapám, azok ismerték, és mondtak valamit, és én is tudok valamit arról az emberről, akit ti próbáltatok kutatni, és az útját végigjárni.
Képzeld el, hogy sajnos nem. És ez engem is meglepett, mert arra számítottam, hogy én ebben a közép-afrikai térségben, Kongói Demokratikus Köztársaságban kutattam sokat, ott éveket töltöttem el, és 2009-ben a Tordai Kongó expedíciót is én szerveztem, akkor Tordai Emil emlékét kerestük Kongóban, és például többen emlékeztek Tordaira. Ők úgy mondták, hogy Tordai. Tehát, hogy a szájhagyományok útján egy csomó információ fennmaradt. Angolában más tapasztaltam. Angolában tényleg ez a 27 éves és az egész országra kiterjedő polgárháború, ez nagyon sokan szétzilálta ezt a fajta múltbéli emlékezetet. Nagyon sok archívanyag megsemmisült. Ha voltak is könyvtárak, vagy tényleg ilyen archív levéltárak, nagyon soknak már bottal üthetjük a nyomát. Tehát sajnos egyetlen egy olyan embert nem találtunk az út során, leszámítva mondjuk a Kulturális Minisztérium vezető munkatársát, akinek valamit mondott volna Magyar László neve. Sajnos.
Ez nagyon érdekes, és hát, ha úgy tetszik, szomorú Magyar Lászlóra nézve, hát szegény ezzel már nem tud mit kezdeni, de ha én egy országot kutatok, egy országot végjárok, és egy ország érdekében tevékenykedek, és erről az országban a későbbiekben, mondjuk másfél évszázaddal később nem tudnak semmit rólam, akkor az ott valami baj van. Valószínűleg az országgal, és nem Magyar Lászlóba szeretném gyorsan hozzátenni.
Ennek a másik, vagy ellenpólusa az, hogy viszont ugyanakkor azt mondták, hogy pont emiatt mennyire értékes a Magyar László írása. Tehát pont emiatt, hogy sok tradíció úgymond elfelejtődött, hogy királyi családok vérvonala szűnt meg a háború alatt, hogy pont emiatt mennyire jó lenne ezt a kulturális-ügyi minisztériumok különböző tartományok kiejzett irodái elmondták, hogy pont ezért lenne jó, hogyha Magyar László kötete írásai portugál nyelven fordításra kerülnek és kiadásra kerülnének. Sőt, tovább mentek, hogyha egy olyan album készülne, ami mind bemutatja a Mangoláját 2012-ben, mit végeztünk Lantai Csont Gergelyen Magyar László nyomában, ezen a tengerparti útvonalon, illetve földolgozná a régi archívokat is. Mert akkor ezáltal megértenék egybe azt is, amit mi is nagyon érdekesnek találtunk, hogy ez az időszak, ez milyen változási folyamatokat írt le Angolában, és hát ez nagyon izgalmas mindenféleképpen, mert ha csak az elmúlt 10 évet veszem alapul, már az is egyrészt sikertörtént, és másrészt egy rapid, dinamikus változási folyamat, ami jelenleg is zajlik Angolában.
Hát érjünk vissza a térképhez.
Aztán a belső területek Huambu Quito után nyugat felé vettük az irányt, lementünk Lubangó városába, ahol egyébként kettő gyönyörű turisztikai látványosságot is megnéztünk, a Tundavalahegy szorost és a Lebahegyi utat, de egyébként Angolában az csodálatos, hogy persze olvastam én korábban ilyen turisztikai ajánlatokban, hogy az ezer táj országa, én azt hittem, hogy ezek hangzatos szavak, hát nem. Tehát tényleg viccelődtünk a Gergővel, hogy kéne egy olyan tájnaplót vezetni, hogy 10 percenként fölnézek a kocsiba, és leírom, hogy mit látok. Mert félelmetes volt, hogy mondjuk kinézek a kocsiban, tegyünk egy próbálom, hogy 8:50, kinézek a kocsiból, és akkor ilyen szavannás vidék. 9 óra. Valami sziklás. 9 óra 10. Oázis banánfaligetekkel és pálmafákkal. 9 óra 20. Félsivatagos terület. Tehát nem hittünk a szemünknek. Egész egyszerűen azért sem volt unalmas ezt a 7000 kilométert, gondoljuk meg, megtenni ez a 30 nap alatt, mert nagyon változatos volt az út. Nagyon változatos volt a táj, tehát megnéztük ezt a Tundavala hegyszoros Lubangónál, ezek fönn vannak a Google Maps-en is, meg mindenhol is, de hogy mennyi olyan eldugott és gyönyörűséges paradicsomi tájat találtunk egyébként, az elmondhatatlan. És a másik meg, amire rájöttünk, az, hogy Magyar Lászlónak nagyon jó szimata volt arra, hogy a kitaposatlan útjai végén a lehető legjobb tájakat pillantsa meg, így a Bájjádosz elefánt, ez elefánt öböl, ahonnan ő egyben utolsó levelét írta 1862-ből fantasztikus Lucy-ra, ahol ő éveket töltött az Atlanti-óceán partvidékén, egy kis halászfalu, az gyönyörű sziklákkal van, lényegében a óceánpartot leszámítva 260 fokba körbevédve, és tényleg úton útfélen olyan természeti látványosságokba botlik az ember, legyen szó hegyekről vagy folyókról, hogy nem hittünk a szemünkre, angol a fantasztikusan csodálatosan gyönyörűséges ország.
Most ez csak nektek volt elérhető, vagy egy turista elmegy Angolába, ami említett, hogy rendkívül drága ország, ugyanúgy végig tudja ezeket az utakat járni, tehát ezek abszolút, hát hogy is mondjam, magyaros szóval idegenforgalmi látványosság?
Defelé tendál, tehát közbiztonság nagyon jó, az infrastruktúra az jól képített, tehát az utak állapotai nagyon jók, szinte mindent, ami csak lehetett, újjáépítettek az elmúlt 10 évben, és ez az újjáépítés, ez még az ország belső területein a mai napig nagy erőkkel zajlik. A probléma az a drágaság. Tehát bízunk benne, és az angolai kereset azt mondják, hogy ők is tudják, hogy ez a fajta drágaság, ami az országban van, ez egyfajta abszurd drágaság.
Nem tartható turizmus szempontjából.
Igen.
Szállodák gondolom vannak, nyilvánvalóan.
Vannak, vendégszállások vannak, autóbéleti lehetőség van, és még egyszer mondom, biztonság van. Tehát Angolában lehet menni, lehet utazni, annyi, hogy bírni kell pénzzel. Tehát akinek van elegendő pénze, azt mondom, hogy már holnap induljon, de akinek még nincsen, akkor még azért egy pár évet várnia kell, hát a konszolidálódnak a
árak. Vagy pedig spóroljon.
Vagy spóroljon. Get up, stand up. Stand up for your right.
Stand up a Marley és a Wailers még mindig. Bármennyire is igyekszünk, hogy akarva akaratlanul elveszünk itt a beszélgetés során a lényegben tulajdonképpen. nem a fő vonalakban, hanem amiatt voltatok, és tovább kéne lépnünk, úgyhogy Angolát hagyjuk el, és menjünk át Kongóba, 7000 kilométert. Tudom, nem lehet ilyen gyorsan letudni, de hát kénytelenek vagyunk letudni. Angola gazdagsága, vagy ha úgy tetszik, magas árai után lépünk át Kongóba, ami azt hiszem egy egészen más világ.
Így van, így van. Azért jelentős a különbség árak viszonylatában is, de kulturális viszonylatban is. Ott lényegében közúton léptünk át az angolai-kongói határon Nókinel.
És tudom, és autó várt a másik oldalon is benneteket.
Igen, igen, autó, és már ismert emberek, tehát én sokat jártam Kongóba, 2004 óta kijárok, több mint 2 évet töltöttem el, úgyhogy Kongó kvázi abszurdan hangzik, de második otthonom valamilyen szinten. Nagyon sok embert ismerek, és nagyon sok jó élményem kötődik hozzá. Tehát ott már egy ilyen ismerős terepfogadott, ismerős fogadott a terepjáróval, és akkor nekicsaptunk az útnak. Ott a Kongó folyó mentén a jelala zuhat, akik szerettünk volna eljutni, ahogy Magyar László is ezt tette egyébként 1848-ban, tette meg ezt az utat. Azt vette a fejébe akkor, hogy ő felhajózik a Kongó folyón, ameddig tud, addig megy. Ez 29 évvel Harry Morton Stanley előtt történt. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy Magyar László 29 évvel Harry Morton Stanley előtt már leírta a Kongó deltavidékét, és nagy öröm volt számomra, amikor elmentünk az egykori, az egyik legnagyobb egykori rabszolga kikötő városba, Bumába, mert ez fontos tudni, ez a transatlanti rabszolgakereskedelemnek egykori fontos útvonala volt, és Magyar László nagyon sokat írt a rabszolgakereskedelemről, pontos megfigyeléseket, tehát mit, mire, hogyan, mikor, miért, ki cserél, embert árul a pénzre erre amarra, nagyon, nagyon fontos ez az ő munkásságában, és emiatt is mentünk végig ezen az útvonalon, hogy megnézzük, hogy az egykori transatlanti rabszolgakereskedelem emlékhelyei egyáltalán fel lehetőek-e még, ha igen, akkor milyen módon. Na és például Bomában áll a úgynevezett Stanley Baobab fája, ahol állítólag egy nagyon-nagyon több száz éves, állítólag 700 éves régi és több méter átmérőjű baobab fába Stanley beköltözött, és ott elmondhattam a helyi idegenvezetőknek, hogy azért nagyon fontos lenne, hogyha mostantól kezdve Magyar Lászlóra is megemlékeznének, aki ezt csinálta, ekkor született, innen jött, és azt is megígértük, nekik értem, megígértettem velük, hogyha küldök Magyar Lászlóra egy francia nyelvű leírást, akkor azt kirakják oda a múzeum mellé, és Baobab fája mellé. Ez egy ilyen személyes missziómnak érzem, hogy tényleg minden, mindenhova, ha csak vigyük el a Magyarország hírnevét, az egykori magyar felfedezőknek a hírét. Szóval elmentünk a Jelala vízesésekig, amiről Magyar azt írta, nem tudom megállni, hogy ne idézzek.
Igen, azt mondtad, hogy te nagy idéző vagy, igen.
Hogy az erdőből kiútva egyszerre a természeti tüneményeknek egyik felséges szénája tárult fel szemeim előtt. Az ordító zugástól vibrált levegő, a megszámíthatatlan víztömeg, mely 16 lábnyi magasságról villámsebességgel zuhan alá, amidőn a zöldelő fehér habokból magasan szállnak fel a rettenetes eséstől megtört sűrű vízködök, melyeknek prizmájában a most tündöklő napsugárok gyönyörű színekkel rajzolt szivárványokat képeztek, stb. Stb.
Gyönyörűen írta le.
Nagyon gyönyörűen írta le, és ilyen
dolog.
Is a hely.
És ilyen is,
ilyen
a, hely.
Is a hely. Mi magunkról elfeledkezve ott rögtön gyönyörködtünk a helyben egy-két órát a Gergővel, és azért mondtam, hogy magunkról elfeledkezve,
ott készült 1500 kép körülbelül.
Hát azt nem tudom mennyi, de ránk jött a nagy meleg, én egy kis hőgutát is kaptam. Visszafelé, ezt körülbelül egy bő egy órás közepes nehézségű túrával lehet elérni ezt a helyet.
Nincs autó, nincs sem, gyalog van.
Nem, Jellal a falunál le kell rakni az autót, gyalogról, és a gyalog. Át erdőn, Bozótoson és Sziklákon.
Vezetővel?
Igen, igen. És két helyütt az Ősök szikláinál megálltunk, énekeltünk és táncoltunk az Ősök tiszteletére. Uh-huh. Úgyhogy Kongóban a Magyar Lászlóhoz nevéhez fűződő expedíciót azt itt a Jelala vízesésnél zártuk le, majd tovább mentünk a fővárosba, Kincsaszába, ahol egy hetet egyrészt pihentünk, másrészt feldolgoztuk az anyagok egy részét, másrészt tovább szerveztünk, mert utána július közepén kezdődött a Bungu Fesztivál, az ország szívében bandudulat tartományban.
Milyen fesztiválnak kell elképzelni? Gondolom, egy zenei fesztivál.
Egy zenei tánc és összművészeti fesztivál, amelynek az a lényege, hogy ez a Gungu város, ez az úgynevezett Pende népcsoportnak a lakóterületén fekszik, uh-huh. és ez a Pende népcsoport pedig ilyen nagyon gazdag maszkos táncos rítusokban. És észrevették, hogy a hagyományos táncaikra, amikor ők ezt eljárják, oda csereglenek a környező uh-huh. falvakból is, mert ahogy fölveszik ezeket a famaszkokat, és átszúrják mindenféle mágikus csekezetek közepette, például faággal a szájukat, és faággal a szájukban táncolnak, és mindezt ugye fantasztikus dobolás közepette teszik, hogy ez másokat is érdekel. Ezért megalapították a Gungu Fesztivált, amelynek lényegében most a 12. évadját ültük meg, és én kulturális antropológusként és nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó szakemberként is egyre jobban hiszek a kulturális fejlesztésben, és ennek a kulturális fejlesztési projektnek, ha így fogjuk fel a Gungu Fesztivált, láttuk egy ékes példáját, mert az történt, én 2009-ben voltam ott utoljára, hogy akkor még átkompoltunk a kis folyón, most már hidat építettek, akkor még semmi szállás lehetőség, semmi nem volt, most már fesztivál village épült, ilyen hagyományos köralapú kis kunyhókkal, akkor oda visznek egy csomó ételt, a szuvenírárusok adnak el ajándéktárgyakat, tehát lényegében, mint mondjuk nálunk Kapolcs és Kistérsége, Művészetek Völgye, hogy egyébként történik ott valami egyszer, ami legalább egy kis időre, fél évre, pár hónapra a helyi lakosoknak egy kis bevételt generál.
Mennyire tud ez már nemzetközi lenni? Vagy rajtatok kívül voltak külföldiek? Tehát turisták, vagy ti voltatok az egyetlen Gergővel ketten, akik képviseltétek a világot, ha úgy tetszik?
Sztorihoz hozzátartozik, hogy engem évek óta már kapacitálnak ismerősök, barátok, hogy hagy jöjjenek el velem Kongóba, hagy lássák meg azt a másik világot, és én most erre előszületembe hajlottam, és őt ismerősünk csatlakozott hozzánk, és eljött velünk a Gungu Fesztiválra, tehát mi voltunk így heten magyarok, La Delegation Hongroise, a magyar delegáció, és én erre büszke voltam egyébként, mert minket leszámítva, és egy német férfit, aki a kongói feleségével volt ott, és kettő belgát, aki egyébként Kincsaszában dolgozik, nem voltak külföldiek. Uh-huh. És milyen jó volt visszalátni a Gungui Fesztiválnak a prospektusába azt, hogy a külföldi partnerek között, egyébként a napilapok is cikkeztek erről, és a hetedik oldalra bekerültünk, ugyanúgy La Delegation Hongroise, a magyar delegáció, belgák és franciák és a magyarok. Tehát, uh-huh. hogy mi ott vagyunk, pedig nem gyarmatosítottunk, nagyon közünk sincs hozzá, és mégis ott vagyunk, ott tudunk lenni, és minket hasonló.
Sokkal vidában van, mint akik gyarmatosítottak.
Sőt, a magyar zászlót is kirakták, uh-huh. és ez számomra nagyon jó érzés volt, és nagyon jól érezték magukat az ismerősök, barátok, akik velünk jöttek, úgyhogy ez magabiztossá tett abban, hogy Kongó igenis egy élhető, élvezhető ország, mások számára is érdemes megosztani ezt a tapasztalatot, úgyhogy én ismerek egy szektát Kongóban, Tatahonda szekta. Nagyon érdekes az ő hitvallásuk, ezt a pár évvel ezelőtt elhunyt spiritualista vezetőt, prófétát istenítik, Tatahondát. Nagyon puritán életvitelt folytatnak, zsákruhát, kávézsákokból készült ruhát hordanak, és víz helyett hamuval tisztálkodnak. Tehát képzeljünk el afrikai fekete embereket, akiknek ilyen szürk és fehéres a bőrszínük.
Pontosan levége. A hamu miatt, igen.
Nem beszélve arról, hogy iszontosan magas fokon bírják a spiritualizmust végezni. Én ilyen gyorsan transzba esni embereket még nem láttam. Afrikában pedig jó sok különböző gyülekezetben, felekezetben megfordultam. Úgyhogy ez egy olyan hely 8 év után Kongóban, ahol még az én térdem is megremegett. És október 7-én lesz egy nagy vallási ünnepük, és meghívtak, én vagyok az első külföldi, akit beengednének, azokkal, akiket hozok magammal, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy pár ember becsatlakozhat ide is hozzám, szeptember 28 és október 10-e között tervezzük az utazást. Úgyhogy most erre is készülök részben. Ez egy kicsit már más, elkanyarodtunk az expedíciótól.
És most nem is megyünk tovább az expedícióval, mert nagyon sokat lehetne erről még beszélni, és én azt hiszem, hogy még fogunk is róla beszélni. Úgyhogy jó, hogy itt voltál, Ildikó, és igazából gratulálok nektek, mert végszámolt, amit hirtelnyében, ez több mint 10 000 kilométer volt, amit Angolában és Kongóban végautóztatok, és jártatok, és kutattatok, és És hát egy picikét persze élveztétek, na, nem is kicsit, nagyon, amit csináltatok. És tulajdonképpen ez a legjobb a világon, amikor olyat tudsz csinálni, amit úgy igazán szeretsz, mert akkor nem munka, hanem akármennyire is furán hangzik, de ez egy igazi jó szórakozás. És miközben nagyszerű dolgokat csináltatok. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Szia.